Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Újra itt a Best League Fantasy. Én Kádár Máté vagyok, és újra itt van velem Csutak Levi.
Sziasztok!
És Bongstar TV.
Hello, hello!
Aki jelesre vizsgázott a csapatkapitány helyettes kiválasztásában, viszont jelentős problémákkal néz szembe a következő fordulók előtt, ahogy néztem. Hogy éled meg most az FPL TV?
Az a helyzet, hogy én nagyon boldog vagyok ezzel a wildcard tímemmel még mindig, mert szerintem amikor utoljára beszéltem veletek, akkor volt még friss az élmény, és az első fordulóban annyira nem működött jól. Úgyhogy kitartottam az akkor választottak mellett, és bár hoztam egy pár ilyen elhamarkodott döntést, mint például itt a Newcastle játékosok túlzott szerepeltetése az elmúlt fordulókban, pont amikor leszállóákba kerültek, de ettől függetlenül én azért összességében elégedett vagyok azzal a pontmennyiséggel, amiket itt a srácok hoztak az elmúlt héten. Minden héten sajnos beragadtam a kispadon valakivel, aki egyébként jól teljesített. João Pedrót rossz ütemben vettem ki, aztán rossz ütemben tettem vissza, meg a védőknél is. Brent Wade-ben nem bíztam eléggé, és ez hibának bizonyult.
Tibi, volt be őszintén, amikor kiválasztottad a kapitányodat, akkor odafigyeltél a helyettes kapitányra, vagy csak rajta maradsz?
Mindig figyelek a helyettes kapitányra. Nem, tehát hogy az, amikor volt a covidos szezon, akkor a sok elmaradt meccs miatt akkora jelentősége volt annak, hogy a helyettes kapitány ki, hogy ez bennem maradt, és soha nem csinálok olyat, hogy csak úgy figyelmetlenségből ott hagyok egy V betűt valakinek a neve mellett. És akkor volt egyébként egy ilyen sztori, ami azért most már nem feltétlenül érvényes, de akkor én arra is ügyeltem mindig, hogy ne egy meccsről legyen a csapatkapitány és a csapatkapitány helyettes, mert ha elmarad a meccs, akkor ott baj van. És ezt azért továbbra is azért figyelembe veszem, bár azért most már nem annyira szigorúan, mint ott a sok meccs elmaradása idején.
Tehát ez nagyon Covid szabály, ez abszolút. Én őszintén megmondom, én nagyon régóta játszom ezt a játékot, de én még most is van olyan, hogy nem figyelek oda. Tehát én azért, amikor meghallottuk ezt a hírt, hogy nem lesz Haaland, én nem voltam biztos benne, hogy Salah a Vice kapitányom. Tehát én ezekkel néha küzdök. Mert tudod, úgy vagy vele, hogy most akit kiválasztasz, az úgy is játszik. Tehát, hogy miért ne játszana? Aztán nyilván vannak ilyen miért ne esetek mindig. De közben meg ilyenkor tudnak ilyen nagyon kellemes dolgok kijönni. Hát én emlékszem, hogy egyszer tök véletlen, ezért Felipe Andersonom volt a Vice kapitányom, és soha nem raknáltam volna meg kapitánynak, de szépen termelte a pontokat Salah hiányában. Emlékszel, Levi?
Pont ezért nem figyelsz oda, mert még nem büntetett meg eléggé a játék ezek miatt.
No, de hát akkor beszéljünk erről a Haaland sztoriról, mert szerintem érdemes, ugyanis hát ugye szombat este tudtuk meg, hogy nem lesz az utazó keretbe, ami megy Lutonba, és akkor már rögtön mindenki elkezdett pánikolni, mindenki még úgy volt, hát lehet, hogy nem is igaz, de hát ez valósággá vált, és aztán itt folyamatosan jöttek a hírek, hogy akik közel álltak hozzá, itt adott esetben apa, barátnő, nem tudom, unokatestvér, azoknak az FPL csapatából már valamilyen oknál fogva már kikerült deadline előtt, szóval itt ez már Pep is valószínűleg tudta péntek délután, amikor erről beszélt, de hát nyilván senki nem kérdezte meg, ő meg nem mondott erről semmit, úgyhogy ott hagyott minket a kellemetlen helyzetbe, és hát jól megszívtuk.
Most, hogy mondod, egyébként én arra lennék leginkább kíváncsi, hogy ha egy embert választhatnék, hogy kinek a fantasy csapatát nézném hétről hétre, az Pep Guardiola lenne.
Szerintem mindenki így lenne vele, csak tudod mi a baj, hogy azt nem látjuk, hogy előtte mit cserél, csak azt látjuk, amikor már frissül az egész rendszer, hogy akkor mi kezdődünk meg. Szóval kegyetlen.
Ez a baj, igen. Viszont hát azt azért tényleg egy kortünetnek vehetjük nyugodtan, hogy Haaland csajának a fantasy csapatából értesülünk arról, hogy Haaland nincsen ott. Úgyhogy ez, de hát tudjuk, mert ti is itt mondtátok szép sorjában a sztorikat, de szerintem áruljunk el ezek közül párat a hallgatóknak is, hogy mik azok, amik alapján itt érdemes navigálni.
Itt ugyebár be vannak azonosítva a játékosoknak a csapatai, és azt is látjuk, hogy milyen miniligákban vannak benne, mert nincs olyan, hogy privát miniliga, bármelyiket meg lehet nézni, hogyha már ott vagyunk az adott játékosnak a profilján, és pont így lett beazonosítva Haaland barátnője is, az apukája is, és minden haverja lényegében. Az külön vicces egyébként, hogy milyen lehet eladni a fiadat FPL-ben. A kedvenc ilyen sztorim, és muszáj most egy kicsit anekdotáznom, amikor Dean Smith betiltotta a fantasyt az Aston Villában. Ugyanis az történt, hogy vasárnap játszott az Aston Villa a Leicester ellen, ráadásul ki is kaptak, érthető, hogy miért volt dühös, azonban már mindenki tudta, hogy Grealish nem lesz bevethető, ugyanis pénteken volt az FPL határidő, és a határidő után már meg lehetett nézni ugyebár Grealish csapatát, és a vele együtt játszó Aston Villásoknak a csapatát, és hogy nem mindenki eladta Grealisht, minden csapattársa, minden masszírozó, ott dolgozó, pályaedző, mindenki, és pont ezért már pénteken kiderült az, hogy lesérült. Dean Smith nagyon nem örült ennek, és az egész klubon belül betiltotta a fantázia focit, ráadásul utána nyilatkozott is, hogy ő nem egy fantázia világban él, hanem a való világban él, és nincs helye ennek az egésznek.
Akkor nem úgy gondolkodik, mint Postecoglou, aki állítólag hatalmas fantasy játékos, bár neki aztán nem azonosították be a fantasy fiókját még. Milyen ostobának kell lenni ahhoz, hogy a saját nevedet használ? Bocsánat, hogyha Premier League játékos vagy. Mert hát nyilván itt azért tényleg messzebbre nyúlnak ezek a csápok, mert stábtag, meg mindenki. Persze. Meséltem talán itt adáson kívül nektek, hogy Gerazoli mesélt mindig arról, hogy akkor, amikor, ez pedig azért régebben volt, de hát akkor is már nagyon népszerű volt a fantasy Angliában és a Premier League-ben, hogy akármikor ment masszázsra, vagy bármilyen fizióra, akkor mindig az volt az első, hogy kérdezgették őt, hogy na mit tud egyébként itt a csapat összeállítás körüli hírekről, meg a másik lehetőség az volt, hogy téged tettelek meg csapatkapitánynak, úgyhogy úgy játszál a hétvégén. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen nagyon-nagyon messzire gyűrűző sztori általában.
Azt érdemes nézni még hétről hétre, hogyha például a Newcastle United a City-vel fog játszani, akkor Trippier mondjuk játszatja-e a csapattársait, vagy éppen eladja az összeset. Mennyire bíz a csapatban.
Igen, és hát egyébként ez a villásztorihoz visszacsatolva, hogy ugye Target utána nem sokkal elhagyta a villát, és abban a pillanatban, hogy a Newcastle-be került, rögtön elkezdett fantasizni. Szóval azért itt a játékosokban is van egy erős függőség jó pár játékosnál, és ezt még ha az edzők meg is próbálják gátat szabni ennek, ők megpróbálnak utat találni, hogy fantasizzanak valahogy.
Hát nekem van egy olyan gyanúm, hogy Target akkor is játszott, csak akkor lehet, hogy kivételesen nem a saját nevén meg nem azonosítható van. Hogy...
Igen.
Úgyhogy ez így biztos, hogy benne van, de hát ugye nem régi a sztori, amikor a Manchester City elleni meccs előtt szintén egy beazonosított Manor Salomon fiókból kiderült az, hogy mennyire bízott a csapattársaiban, ugye, amit mondtál Levi az előbb, hogy Udogit szépen lepadoztatta azon a meccsen, és Haalandot tette csapatkapitánynak a sajátjaival. Ez is azért egy foka annak a bizalomnak, amit a saját csapattársait felé táplálsz.
Hát ők is ugyanazokat a pontokat gyűjtik mindig.
És csak úgy nem mondasz le Haaland sikápontjairól, hogy ha ellened játszik, nem?
Igen, magas védelmi vonallal.
Igen.
Kíváncsi, hogy mikor tiltják el majd az első játékost, akit nem fogadás miatt, hanem FPL miatt fognak eltiltani.
Majd nincs benne pénz, tehát hogy ez az, ami szerintem szerencsés, igen, meg ami még játéknál teszi, vagy játéknak tartja. És az más kérdés, hogy én is olyan vagyok, én soha nem játszottam pénzes fogadós játékkal, de én bele tudok örülni ezekbe az ilyen presztízs veszteségekbe is, amik a fantasy-ben érnek. Úgyhogy nekem ez legalább olyan komoly, mint hogyha a házam fölraknám erre a játékra.
Azt ami érdekes tudjuk. Szerintem az, hogy Tonyt ugyebár úgy tiltották el, hogy fogadott Newcastle meccsekre akkor, amikor nem játszott a Newcastle-ben, azért ott is elég távoli a kapcsolat, meg fogadott saját magára, de pozitívan, hogy gólt fog lőni például, és ott is azért ezt lehet vitatni szerintem, hogy ez mennyire baj.
Igen, a Newcastle esetében ugye ott az volt, amit még behoztak mellékszálnak, hogy a Newcastle pipa volt, amiatt, igen, hogy az ott nem jött össze neki, és igen, akkor emiatt fogadott ellenük, ami Hát abból a szempontból nyilván egy kicsit véleményes sztori, hogy azért azt ne képzeljük meg, ne gondoljuk, hogy ezek a játékosok valamilyen kapcsolatban nem állnak egymással, és nem tudnak olyan belső híreket, amik hozzánk nem feltétlenül jutnak el. Tehát ettől aggályos a történet, de maradjunk inkább a fantasy-nél.
És ha már fantasy, akkor nézzük meg, hogy hogy áll a teljes terjedelem liga. Hát itt is abszolút a sláger az a Haaland kapitány és Salah kapitány helyettes volt. Ez lényegében az összes csapatra igaz lesz, akit említeni fogok. A liga élén továbbra is Varga Norbert áll, ő megőrizte az első helyét, 48 pontot szerzett, ami úgy közepes fordulónak mondható a ligán belül. Salán kívül igazából volt még egy Pedro Porro asszisztja, és hát bosszankodhatott, hogy a Newcastle betalált a mérkőzés legvégén, aztán annyira nem volt benne abban a meccsben. Azon kívül máshonnan nem jöttek pontok neki, de így is meg tudta őrizni az előnyét, és 1000 pont felett van már, 1018-al vezet, és a top 3 közül mindenki 1000 pont fölé ért. A második helyen ST Dávid van, 1007 ponttal, ő Salán kívül még birtokolt a Szont, aki 17 pontot szerzett, 2 gólpassz, meg egy gól 11-esből, és Adingra is ott volt a csapatában 10 ponttal, a harmadik helyre pedig Alvári Péter ért fel, 56 ponttal, Salah és Son. Ami igazán érdekes, az a forduló legjobb menedzserei. Lehel András szerezte a legtöbb pontot, 79 ponttal. Ő ebben a körben előtte a tripla kapitány csípjét, Haalandra, ami nem valósult meg, azonban a tripla kapitány helyettese a Salah lett, így 13 pontot tudott megtriplázni, és 79 ponttal ő gyűjtötte a legtöbbet. Külön szeretném megemlíteni a második legtöbb pontot gyűjtő csapatot, Haraszti Ádámét, aki yes. szintén megrakta Haalandot tripla kapitánynak, ő 76 ponton zárt végül. Aztán a forduló legjobb menedzsere azok közül, akik nem használtak chipet, az pedig Balikó Ati lett 73 ponttal, és neki kifejezetten jó fordulója volt, hiszen Salah cserekapitány plusz Sonon felül még ott volt a csapatában Leno 9 ponttal, Udogi 9 ponttal és Solanki 7 ponttal. Szóval ő nagyon odarakta ezt a fordulót, és talán még jobb fordulója volt, mint azoknak, akik tripla kapitányt használtak.
Hát és akkor ő hogy bánkodhatott? Udogi utolsó igen. pillanatban beszedett volja milyen.
Igen, ezt akartam neked is mondani, hogy biztos, amikor itt nézszer azt a meccset, nem annyira örültél neki az utolsó percben.
Ezt nem.
De és az 9 pont szép.
És nem fogalmaztam ennyire szép irodalmi stílusban, mint ahogy itt ebben a sorban ti is teszitek.
Hát igen.
Nagyon fájó, főleg, hogy a bónuszokkal is bekavar ez az egész.
Igen, sajnos igen, de hát így is azért egy bónuszt elvitt Udogi, szóval 9 pont az semmiképpen, a meccs előtt szerintem mindenki aláírta volna ezzel kapcsolatban. Na de srácok, hoztatok esetleg valamilyen játékost, akire felfigyeltetek, vagy esetleg tudnátok ajánlani?
Hát én egy olyan régi kedvencet hoztam, akit már szerintem beszéltetek is, és a játék minősége az, ami megint előhozatta velem Brentwaite-et, már említettem a nevét az Evertonból. Most ugyan az Evertonnak idegenbeli meccse következik, és nem biztos, hogy így fog szárnyalni az egész szezonban, de szerintem Brentwaite-ben annak a lehetősége és az esélye is benne van, hogy a labdával nagyon jól bánó belső védőként akár olyan hosszú kiugratásokat is láthatunk majd tőle, amikből még gólpasszok is lehetnek. Lehet, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon optimista jóslatnak tűnik, főleg itt az Everton kapcsán, de hát az Everton focia az jó részt erre épül, ezekre a hosszú labdákra. Úgyhogy én ő az, akiben mondjuk hosszú távon, mert itt a sorsolása az nem feltétlenül a legkedvezőbb, de hosszú távon mindenképpen gondolkozni fogok, és miután egy nagyon olcsó játékosról van szó, ezért ő padra is egy kockázatmentesen leültethető játékos.
Nekem ő a kedvenc, igazán olcsó védőm. 4.1 millióba kerül jelenleg, szóval bárki meg tudja engedni a csapatában.
Hát bocsánat, itt olcsó, egyébként pont ezt mondtam, talán Bencével beszéltünk erről, hogy szerintem ő 80 milliós igazolást lesz rövidesen. Ugye a baloldali belső védő, pláne a ballábasak azok annyira keresettek a piacon, plusz szorzó az, hogy angol, pluszorzó az, hogy Premier League tapasztalata van, és lesz egyre több most már, úgyhogy az biztos, hogy ha nem sérül meg, és reméljük nem sérül meg, akkor ő lesz a következő nagy védőbiznisz szerintem a ligában. De bocsánat, Manchester. Most itt nem annyira fantasy, hanem inkább csak itt ilyen szakmai szempontból nézve.
De ezek a dolgok is nagyon fontosak a fantasy szempontjából is, mert pont emiatt tudjuk azt, hogy beton biztos a helye ebben az Evertonban. Nagyon jól játszik, és nagyon fontos része ennek a csapatnak, szóval nem kell aggódnunk amiatt, hogy ott lesz-e a kezdőben, és ez óriási előny egy ilyen olcsó játékosnál. Az egyetlen dolog, amire oda kell figyeljünk, hogy most gyűjtötte össze a hétvégén az 5. sárga lapját, szóval az előttünk álló 17. fordulóban nem fog játszani. Most pihen egyet, ami talán nem is árt, mert itt a Chelsea ellen kapott egy nagyot Palmertől, és ott húzta eléggé a lábát. A meccset be tudta fejezni, de most a hétvégén nem fog játszani.
Igen, hát rokon lelkek vagytok, Levi meg Tibi, mert három védőtök is összegyűjtötte az 5. sárgáját, és van olyan, aki nem ugyanaz, tehát itt Trippier, meg nem is tudom Levinek ki a har... Ja, Dean. Szóval, igen. Ez egy extra.
Így az ember, csak az a baj, hogy szerintem ez ugyanúgy van, mint ahogy a játékosoknál, hogy én miután egyrészt közvetítettem is ezeket a csapatokat, tudtam, hogy ez közeleghet mindegyiküknél, de hogyha az ember erre odafigyelve változtat a csapatának, akkor tudja, hogy nem fog összejönni ez az 5. sárga. Igen. Ez is ugye január 1-től törlik, és már mi nem törlik, hanem 10-re ugratják föl a sárgalapok számát, ami összegyűjthető. És hát azért simán le lehet úgy játszani három meccset, és Brentford szerintem ebből a szempontból is egy jó választás, nem akarom már tovább dicsérni, de viszonylag tiszta a focia. Tehát, hogy igen. Mondjuk nem egy Cristiano Romero, akinél mindig benne van, akár egy piroslap, vagy egy sárga.
Jó, hát ő extra, igen.
Ő ilyen szempontból igen, tehát ő abszolút a másik véglet, de Brentfordnél, még hogyha ez most össze is jött ez az 5 figyelmeztetés, azért lehet arra készülni, hogy ő végig tud játszani akár szezont is eltiltás nélkül a jövőben.
Igen, igen, de hát itt csak annyi, hogy fölkészül Jamal Lascelles, Udogi és Cole Palmer, úgy mondom, akik 4 sárgával itt vannak körülöttünk.
Én valószínűleg csatárt fogok cserélni a hétvégén, és pont Haalandot fogom kirakni, hogyha minden igaz, mert hogyha most lenne a határidő, akkor arra tippelnék, hogy nem fog játszani. És a következő utáni forduló az egy lyukas lesz, ugyebár a Manchester City-nek, szóval 2 kihagyott forduló az már nálam elég ahhoz, hogy kirakjam és majd visszahozzam a klub VB után. Szerintem a legjobb alternatívája az Watkins, hogyha nincs ott a csapatunkban, és hogyha Watkins megvan, akkor Solanke. De mind a kettőjükről beszéltünk már itt az adásban, szóval őket nem is ecsetelném nagyon. Mátét, a Solankit már be is hoztad. Még itt a United előtt ezeket a gólokat, ezt a gólt már elveszhetted. Aki most került fel a watchlistemre ezen a hétvégén, az Malo Gusto, 4.1-ért. Ő is szerintem egy nagyon jó, olcsó alternatíva, akit szintén nem tudtok még behozni, ugyanis most ér vissza sérülésből, viszont Reece James sajnos megint lesérült, és úgy néz ki, hogy 2-3, akár több hónapra is kidőlhet, és az ő távollétében a szezon elején Gusto szerintem nagyon jól muzsikált, és a Chelsea-nek most nagyon-nagyon kellemes lesz a sorsolása itt a 17. fordulótól kezdődően.
Hát ha nem próbálja a Pochettino ezt a kukurája jobb hátrányt való előtetését továbbra is, ami szerintem botrány.
De vállalhatatlan. Nem tudom, honnan jött. Tehát, hogy ez honnan? Nem értem.
Tényleg, ez érthetetlen. Egyébként Gusto szerintem marha jó választás. Meg Solanke is hallgattal benneteket múlt héten, és már akkor úgy gondolkoztam rajta, de hát azért egy... igen, João Pedro helyett lehet, hogy ezt fogom behozni most már.
Igen, nekem is cserem. Nekem is Enketia helyett jött, úgyhogy az egy nagyon jó csere. Hát itt nekünk már Levivel korábban volt egy nagyobb vitánk, hogy hogy oldjuk meg ezt a holland helyzetet, és én abban gondolkozom, hogy nekem az 5. középpályásom most jelen pillanatban az Elliot Anderson, aki hát eltűnt a Newcastle-ben, és próbálom itt majd valahogy megoldani ügyesbe olcsó 5. középpályással ezt a 2 meccset, amíg nem lesz holland a csapatokba, és kíváncsi vagyok, Tibi, mit gondolsz róla, de látva ezt a Chelsea könnyű sorsolást, és a jó számait, én megpróbálom ezt az Enzo Fernández dolgot, hogy erre a 2 meccsre tudom, hogy egyszerűen nem tud gólt lőni az ember, pedig sokszor ott van a kapu előtt, de miért nem most a Sheffield ellen jöjjön ki? Tudom, hogy ez. Igen, pont ugyanígy nézett rám, pont ugyanezt mondtam. Sok Chelsea is beszélgettem, reménykedem, nem tudom. Igazából úgy vagyok vele, hogy utána meg ott lesz ötödik középpályásnak, és soha nem fogom játszatni, de legalább egy stabil arc.
Nincs most előttem a pontos szám, de kulcspasszokban nagyon jól áll, biztos, hogy a csapatban top 2-3, tehát hogy az, ami mindenképpen mellette szól. És akkor nagyon sok minden ellene. Tehát, az, amit itt Brentford kapcsán elmondtunk, hogy nem jöhet nála olyan nagyon sokszor a sárga lap, vagy a piros lap, az Enzónál mindig fennállhat, már csak a posztjából fakadóan is, tehát nagyon sok megállító faltra van szükség tőle, ugyanúgy, mint ahogy Rodritól is, és azért nekem az az érzésem, hogy attól függetlenül, hogy Rodri sokkal több sárgát kap ebben a szezonban, mint az előzőben, azért neki még nincs olyan respektje, mint Rodrinak. Tehát őt azért még könnyebben felsárgázik a játékvezetők 125 millió eurós átigazolási cédula ide vagy oda. Úgyhogy ez, ami nekem ellene szól, meg ellene szól ez, amit te mondtál, hogy azért láthatóan olyan nagyon nem érzi otthonosan magát a kapu előtt. Palmer személyében meg van egy biztos 11-es végrehajtója a Chelsea-nek.
Majd ő is pihen, tudod. Pihen, akkor megkapja a 90. percből a Chelsea a piros, vagy mi a tizit, és akkor jövök az Enzóval. De igen, ez csak egy ötletként merült fel, aztán majd elgondolkozom, hogy kezeljem ezt a krízist.
Igen, nem tudom, mert a Chelsea, de mondjuk nyilván az a baj, hogy gondolkozom, hogy ki az, aki még számításba jöhetne, Mudrik árban.
Nagyon sok, nagyon sok. Én 5.0 alatt akarom megoldani ezt az egész helyzetet, aha, és pont erre a két meccsre, mert ilyen Garnachót jobbnak gondolom, csak hát egészszerűen nem olyan jó a United, rossz a sorsolás, tehát tényleg csak két meccsre kell nekem játékos.
Nehéz helyzet. Megnézzük, hogy megy, és akkor hát, ha majd mindig
tartozik. Igen, Levi is ezt mondta, hogy ne az legyen, hogy ő beszél rá róla, és akkor 4 gólt lő az Enzo a két meccsen, és akkor utána egész év beszélni fogom. Köszönjük szépen a figyelmet, jövünk jövő héten is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.